Tisztelt hallgatóság! Veres professzor úr előadta a világválsággal kapcsolatos közgazdasági nézeteket, és most nekem az a feladatom, hogy hozzátegyem a jogot, amelynek azért a világválság bejutott az előszobájába. Az alapvető tézis pedig úgy szól, hogy Amerikában egy alapvetően pénzügyi hitelezési válságból bankválság, a bankválságból tőzsdeválság, a tőzsdeválságból pedig egy átfogó, egész gazdaságon átfutó válság lett, amelyből azonban Európába nagyon kicsit jött át a bankválság, nagyon kicsit, tőzsdeválság egyáltalán nem volt, legfeljebb egy kismérvű csökkenés, és amit exportálni tudtak, az lényegében a gazdasági recesszió volt, tehát alapvetően másképp jelentkezett ez a dolog Amerikában és másképp Európában, és különösen másképp jelentkezett a volt szocialista országokban, amelyekben tulajdonképpen ez a világválság csak azt a válságot fokozta, amely már korábban is volt, és amely tulajdonképpen felzárkózási válságnak is lehetne nevezni. Ugye ez a világválság egyébként a korábbi is a legfejlettebb országból, az Amerikai Egyesült Államokból indult ki, holott a logikus az lenne, hogy a világválság az afrikai, ázsiai, dél-amerikai szegénységből jön neki, nem, a legfejlettebb országból jön. Alapvetően a fogyasztási cikkeknek a túltermelése és túlkereskedelme, a fogyasztok tehát vagyok című szemlélet, ami a magyar televízióban sokszor látszik, hogy megérdemli azt a, mit tudom, milyen kenőcsöt, amit a fenekére ken, mert megérdemli, ugye? Megérdemli, hogy vásároljon, hogy fogyasszon, az neki kvázi jár, és ha nincs annyi pénze, akkor persze bőségesen van pénz, lehet részére hitelezni, megindul a teljesen felelőtlen hitelezés. Van egy ismerősöm, amely Magyarországon főleg azzal foglalkozik, hogy a hajléktalanoknak és munkanélküli segélyből élők részéről leasingelt Mercedeseket viszi vissza a bankokhoz. Tehát ugye egy teljesen felelőtlen állampolgári magatartás, amelyet persze ösztönöz maga az állam, tehát egy hitelezési többlet, ténylegesen fedezett nélkül. Ehhez jön a repülő pénzpiac hideg erotikája, ahogy Almási Miklós esztéta ezt kifejezte, amiről a Veres József professzor úgy beszélt, ugye a globalizáció ezt szétteríti az egész világban, az információs társadalom komputer kóddá teszi az értékpapírt, mert ugye amikor én olyan voltam, mint önök, tehát diák az én fiatalkoromban, az értékpapír az egy papír volt, az értéket megtestető papír, most pedig ugye egy számítástechnikai kóddá változott, amelyet senki nem tud megfogni, amely repül, amelyet be lehet csomagolni különböző hiteltermékekbe. A jelzálog, amely valamikor be volt jegyezve a telekkönyvbe, az is ugye átmegy egy ilyen dematerializált formában, tulajdonképpen megfoghatatlan, megindul a tőzsdei spekuláció, a legkülönbözőbb tőzsdei ügyletek, hitelek becsomagolása, stb., és ez okozza azt a helyzetet, ami kialakult. Igen ám, de abban, hogy Amerikában ilyen mértékű lett a válság, abban nagy mértékben belejátszott az amerikai társasági, az amerikai bankjog, és általában az amerikai szabályozás, tehát itt a jogi szabályozásnak egy elég jelentős szerepe volt. Hát először is. Ugye Amerika a szabadság hazája, amely ismerősöm szerint, most mondta nekem nyáron New Yorkban, még mindig a lehetőségek hazája. Oda még mindig el lehet menni egy forint nélkül is, és talán holnap reggel, néhány cipőpucolás után milliómosként ébredünk. Tehát Amerika ugye a szabadság hazája, ahol olyan típusú közérdekvédelem nincsen, mint Európában, ott mindenki fegyvert tarthat, és időnként durrogtat vele, és hát, ha mondjuk bemegy egyetemre, és lelő 12 egyetemistát, hát az a szabadsággal való visszaélés, de hát tulajdonképpen a normális emberi életnek a része. Na most ez egy hatalmas tulajdonosi autonómiát hozott részre. Lényegében az Amerikai Egyesült Államokban olyan típusú felügyeletek, mert azért valami van, mert a jegybanknak van, a tőzsdének van, valami van, de olyan típusú közérdekvédelem és olyan típusú védelem, törvényességi felügyelet, mint Európában nincs. Másodszor, teljesen széttagolt a tulajdonosi struktúra. Amerikában sok esetben 1-2% részvény már lehetőséget ad a vállalat irányításba való aktív részvételre. A lakosság úgy rendelkezik lényeg értékpapírral, mint ahogy egy magyar gyerek totó vagy lottószelvénnyel, tehát teljesen szétoszlik a részvény, amit aztán a lakosság bevisz különböző befektetési alapokba, nyugdíjalapokba, de azok nem érzik magukat felelőssé a vállalatért, csak az osztalékban érdekeltek, tehát tulajdonképpen az amerikai vállalatoknak nincs felelős tulajdonosuk. Az amerikai koncernjog, az úgynevezett takeover jog megpróbálja megakadályozni a vállalatfelvásárlást sokkal szigorúbban, mint Európában, tehát a tulajdonosi struktúrának a széttagoltsága az nagyon is fennáll. A legnagyobb probléma, amely ennél a világválságnál megjelent, az a leegyszerűsített társasági struktúra. Tudnék, ugye Amerikában ugyan lehet mondani azt, hogy limited and unlimited partnership, de tulajdonképpen közkereseti vagy betéti társaság nincsen, KFT nincsen, egyfajta társasági forma van, a company, a companynak pedig a 98% a public, tehát tőzsdé van, amely magyarázza, hogy hogy lesz rögtön tőzsde krach egy bank krachból, mert automatikusan a részvénytársaságoknak a csődje automatikusan átmegy a tőzsdére, és ennek keresztül az egész gazdaságra. Tehát egy leegyszerűsített társasági struktúra, és a társasági jognak a tőkepiac jogával, a tőzsdével való közvetlen összeköttetése jellemzi Amerikát. Ehhez járul a tulajdonosi ellenőrzés hiánya. Tehát egyik oldalról nincs állami ellenőrzés, mert nem épül ki az állami közérdekvédelem. Másik oldalról azonban, miután nincs is felelős tulajdonos, nincs tulajdonosi ellenőrzés, és ehhez hozzájárul az, hogy az amerikai társaságoknál nincs felügyelőbizottság, hanem egy egységes, leegyszerűsített vezetési rendszer van, az úgynevezett board, amely boardban együtt van a stratégiai menedzsment, hiszen a közgyűlés nem tud dönteni a stratégiai kérdésben, mert csupa olyan embernél van a részvény, aki nem ért hozzá, tehát a közgyűlés nem tud úgy dönteni, mint Európában. Van egy board, amelyben benne van a stratégiai menedzsment, benne van az exekutív menedzsment, tehát akik ténylegesen a vállalat operatív munkáját irányítják, és benne van az úgynevezett control management, ami Európában egy önálló tulajdonosi ellenőrzési szerben jelenik meg. És ennek következtében Amerikában a menedzsmentnek az önmegvalósítása, a menedzser érdeknek az elidegenedése a tulajdonosi érdekektől sokkal nagyobb lehetőséget kap, mint Európában a board rendszeren keresztül. A könyvvizsgáló meg kettő szerepben van, mert tulajdonképpen ő Amerikában az egyetlen ellenőrzési lehetőség, de hát a könyvvizsgáló, ha a Veres professzor által említett kreatív könyvelés ugye fölfedezi, akkor nagyon kevéssé kap újabb ügyfeleket. Tehát ugye ő, mint vállalkozó, nem érdekelt abban, hogy lebuktassa kvázi a menedzsmentet, és fordítva, tehát a menedzsment összefonódása a könyvvizsgálóval rendkívül mértékben megjelenik, mert hiszen a könyvvizsgáló egyik oldalról társasági szerv, de ugyanakkor önálló vállalkozó, aki alapvetően ugye ebből él, hát lehet látni ezt abból is, hogy a Lehman Brothersnek a csődje, amely tulajdonképpen a világválságot a legjobban kifejezte 2008-nak októberében, előtt körülbelül 3 hónappal a világ egyik legnagyobb könyvvizsgáló cége közölte, hogy a Lehman Brothersnél minden a legnagyobb rendben van. Tehát ez is mutatja, hogy tulajdonképpen ellenőrzés nélkül ilyen elszabadult hajóágyuként működik ez a társasági jog. Mi a helyzet Európában? Ja, természetesen Magyarországon is. Hát először is, hogy az utóbbi 30 évben kialakult egy nagyon erős állami közérdekvédelem, ami azt jelenti, hogy nem csak a bankjogban, hanem az általános társasági jogban is a kogencia, tehát a kötelező jogi szabályozás nagyobb szerepet jutott. A mikrovállalkozásoknál, KKT, BT, ott érvényesül a felek autonómiája, még a KFT-nél is, de a nyilvános részvénytársaságoknál, tehát a tőzsdei részvénytársaságoknál lényegében a szabályozás kötelező, formakényszer van, ugye a társasági formák numerus claususa van, amely szintén megköti ezen a téren a tulajdonosi autonómiát, amely jóval kisebb, mint Amerikában. Továbbá kialakultak a különböző közérdekvédelmi felügyeletek, például Magyarországon a cégnyilvántartás, tehát a cégbíróságoknak a törvényességi felügyelete, amelyekhez aztán különleges területeken, mint a bankok, biztosítók, befektetési alapok, tőzsde, különleges pénzügyi felügyeletek is járulnak, tehát tulajdonképpen egy sokkal erősebb állami ellenőrzés van már körülbelül 20-30 éve, mint ugye az Amerikai Egyesült Államokban, és ehhez végül jött az Európai Unió, amely az egyes számú társasági irányelvében közölte, hogy a nyilvános társaságoknál minden államnak a saját nemzeti kultúrájához igazodóan, de azért köteles a kereskedelmi társaságokról, és különösen a nyilvános részvénytársaságokról közhiteles és nyilvános jegyzéket vezetni, és semmilyen igazgatósági tag vagy felügyelőbizottsági tag nem mondhatja, hogy az üzleti titok, hogy ő ott igazgatósági tag vagy nem az, mert hogy a betörők könnyebben megtalálják a lakását, még a lakcímét is fel kell tüntetni a bárki által megtekinthető cégjegyzékben. Tehát a nyilvánosság is sokkal erősebb, a transzparencia is sokkal erősebb, mint mondjuk az Amerikai Egyesült Államokban. Igenis, Európában vannak meghatározó tulajdonosok. Nem ritka a nagyvállalatoknál, hogy valakinek 25 plusz egy szavazata van, 50% plusz egy szavazata van, sőt, még az sem ritka, hogy 75 fölé kerül, és ebben az esetben a tulajdonost a vállalat múltja és jövője egyaránt érdekli, nem csak az osztalék, például ilyen bizonytalan időkben, amiről Veres professzor úr beszélt, most tavasszal a nagy magyar vállalatoknál is jelentős részét az osztaléknak eredménytartalékba teszik, mert nem merik kiosztani, ugye? Tehát nem csak a pillanatnyi osztalék érdek számít, hanem a jövőre való felkészülés is, ami ugye Amerikában elképzelhetetlen lenne. Tehát vannak meghatározó tulajdonosok, még nem csak a nagyvállalatok körében is. Ha valaki Németországba jár, az tudhatja, hogy a vacsora partnerei, egyszerű német emberek mondják, hogy már az édesapám Siemensnél, a Grundignál volt részvényes, az én anyósom boldogan mutogatta az 1938-as fradi részvényét, tehát a lakosság kötődik az értékpapíron keresztül a vállalathoz, mondják ugye a Messerschmittnél, hogy milyen szép volt az, amikor ilyen szép kis V-alakú rakétákkal lőttük Londont, hát ne termeljünk csokoládét, lehetséges, hogy a csokoládé az jobban megéri, de hát mi voltaképpen mégiscsak harckocsit szeretnénk gyártani, ugye? Tehát kötődik a vállalat profiljához, nem csak az osztalék érdekli, mint mondjuk egy amerikai nyugdíjalapot, vagy befektetési alapot. Sok a társasági forma is, hát nyilván önök is tapasztalták, hogy Magyarországon van KKT, BT, KFT, RT, csak hogy az arányokat körülbelül lássák, jelenleg Magyarországon a cégjegyzékben 10 000 KKT, tehát közkereseti társaság, több mint 100 000 BT, tehát betéti társaság van, több mint 200 000 jelen pillanatban, körülbelül 220 000 KFT van, és a 4 000 fölötti magyar részvénytársaságból 3 950 körüli a zárt RT, és a nyilvános RT-k száma 50 és 60 között van. Amerikában a nyilvános RT-k száma 98%. És a close, tehát a private, a magán RT, a zárt RT, az 2%. Nálunk az a helyzet, hogy még 1% se a nyilvános RT-knek a száma. És ez ugyan nem igaz teljesen Németországban vagy Franciaországban, de az igaz, hogy Németországban is, Franciaországban is a KFT a vezető forma, a KFT-nél viszont nincs értékpapír. Tehát nincs mit a tőzsdére vinni, az európai társasági jog tehát nem függ a tőkepiactól. És ez az oka annak, hogy az amerikai tőzsdeválság igen mérsékelten tudott bejönni Európába, mert hiszen a társaságok túlnyomó többsége, a kisvállalkozások és középvállalkozások mindenképpen nem tőzsdei jellegűek. És ennek következtében lestoppolódott az, ami Amerikában úgy ment végig villámgyorsan, hogy nem lehetett egyszerűen mit csinálni ezzel. Na most ugyancsak összefügg az előzővel, hogy van meghatározó tulajdonos, az európai társaságoknál, így a magyar társaságoknál is van tulajdonosi ellenőrzés, amelynek az alapvető szerve a felügyelő bizottság, amely elkülönül az operatív ügyvezetéstől, az igazgatóságtól, és ráadásul a német típusú jogokban, ilyen a magyar is, megjelenik a felügyelő bizottságban a participáció, vagy ahogy a németek mondják, a Mitbestimmung, tehát a munkavállalóknak az intézményes részvétele a felügyelőbizottságba, annak érdekében, hogy a vállalat meg tudjon felelni társadalmi felelősségének, tehát képes legyen a munkavállalókat a szociális béke érdekében bevonni a vállalatok irányításába. Hát ez Amerikában elképzelhetetlen lenne. Hát ugye a munkás az a munkaerejével vállalkozik, a kollektív munkavállaló érdekeket pedig védi a trade union, tehát a szakszervet. Hát miért kell itt bevonni őt a más tőkéje fölötti rendelkezésbe? Na most ez az, ami Európában viszont nem így van, és a német példa, a paritásos Mitbestimmung átment egész Európán, amely további féket jelent a vállalatok irányítása tekintetében, És a könyvvizsgálóknál is, a magyar könyvvizsgálói törvény is, a könyvvizsgáló Amerikában kettős funkcióját hármas funkciójával változtatta. Tudnélik, nem csak társasági szerv, nem csak vállalkozó, hanem egyben közérdekvédelmi szerv is. Tehát, ha a könyvvizsgáló jelentésére a közgyűlés nem teszi meg a megfelelő intézkedéseket, abban esetben a könyvvizsgáló köteles az állami felügyeletet ellátó szerveket, tehát a székbíróságot értesíteni. Ilyen feladata egy amerikai könyvvizsgálónak nincs. Na most akkor értékeljük ezt a két helyzetet. Tehát egészen más a helyzet Amerikában és az amerikai jogot követő országban, például Távol-Keleten, és egészen más a helyzet Európában. Az amerikai rendszer sokkal hatékonyabb. Miután nincs ellenőrzés, ha a bar dönt, a bar döntéseit sokkal gyorsabban végre lehet hajtani. Ők mondják is, hogy mi impotensek vagyunk, mi dekadensek vagyunk Európában, tehát az övé sokkal hatékonyabb, keményebb, harshness, ugye a keménység, és ez főleg akkor, amikor fellendülőben van a világgazdaság, akkor nagyon jelentős gazdasági eredményeket is tud hozni. Ugyanakkor azonban sokkal nagyobb a kockázat vele, ugye ezt lehetett látni Veres professzor előadásában is, hogy a kockázat, a rizikó az sokkal nagyobb, mint Európában, aminek következtében ugye adódik az, hogyha lefele megyünk, tehát a recesszió van, akkor a kockázatok kiéleződnek, és tulajdonképpen elvezethetnek egy olyan típusú, majdnem, hogy összeomláshoz, hogy mit tudom én, Amerikában több mint 50 ezer házat igenis elárvereztek, és nem foglalkoztak azzal, hogy tél van vagy nyár van, igenis végrehajtották és kirakták őket az utcára. Mert minden ember gondoskodjon saját magáról, címmel. Tehát ez egy sokkal keményebb rendszer, de a kockázatossága és a társadalmi továbbgyűrűző hatások, amiről szintén beszélt Veres professzor, ezek sokkal erősebben jelentkeznek. Az európai rendszer sokkal áttételesebb. Egy csomó dolgot be kell vinni a közgyűlésre, 30 nap hirdetvény, stb. Stb. Sokkal nehezebben dönt az igazgatóság, mert meg kell kérni a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyását, stb. Stb. Tehát az európai rendszer lassúbb, nehézkesebb, azt is lehet mondani, hogy bürokratikusabb, ugyanakkor kockázat csökkentő. És amikor rosszul megy, tehát recesszió van, akkor szerintem jobb, mint az amerikai, de hát ez persze szubjektív vélemény. Mi a teendő tehát? Hát ugye véglegesen ezt a problémát is erre utalt Veres professzor, hogy megoldani nem lehet. Mert nem lehet. Átmeneti megoldások azonban természetesen vannak. Ami Amerikában az Obama adminisztráció alatt eddig történt, az lényegében egy nagyon óvatos, nagyon nehézkes, de alkalmazkodás a szituációhoz, közeledés Európához, bizonyos felügyeleti intézmények bevezetése, erősítése a tőzsdefelügyeletnek, erősítése a bankfelügyeletnek, bizonyos szigorúbb szabályoknak a megjelenése, egyes swap, tehát tőzsdei ügyleteknek a betiltása, tehát megerősödött állami beavatkozás, ami az Amerikai Egyesült Államokat jellemzi, lassan már egészségbiztosítás is lesz, hogy azért ne az utcán halljon meg lehetőleg, hanem egy kicsit távolabb. Tehát egy kicsit ugye egy erősebb állami beavatkozás, ami nagyon nehezen megy a szabadság hazájában, mert a szabadság hazája ugye követi a régi szabályt, hogy a legyengült zebrát megszabálja az oroszlán. És egyben nagyon fontos ugye szerepet is tölt be. Eztől mennek ők el és próbálkoznak egy, így is mondhatnám, európai irányhoz közeledni. Európában azonban nem volt brutális bankválság. Ha megnézik, fölmennek az Európai Unió honlapjára, azon van egy nagyon jó érdekes táblázat, ami mutatja, hogy melyik országban hány bankot kellett az államnak megsegítenie. Ebből az látszik, hogy az országonként 2-3-nál nem több, és a 2-3 közül is a fele állami bank. Tehát tulajdonképpen az állam saját magát segíti meg. Hát a Bayerische Landesbank, amelynek ugye a külkereskedelmi bank a magyar leányvállalata, az a bajor államnak a bankja. Azt kellett például a német kormánynak ugye megsegítenie. Tehát Európában sokkal kisebb volt a hatás, és ugye ezt az államok viszonylag könnyen lekezelték. Persze az világossá vált, amire utalt is Veres József, hogy egyre kevesebbé lehet kezelni a globalizációs problémákat, Mert ha én Magyarországban megszigorítom a bankoknak a vonatkozó szabályokat, akkor átmegy Szlovákiába, mint a legtöbb magyar a kocsijával, amikor ugye a kocsi adóban differencia volt. És ezért aztán, amit az Európai Unió csinált, illetve tulajdonképpen még meg se csinálta, ez egy egységes európai bankfelügyelet, valami hitelminősítő intézetekre vonatkozó irányelv, de ezek nagyon nehezen mennek át az Európai Unión, ami azt is mutatja, hogy a válság nem is volt olyan nagy, mert ha a válság nagy lett volna, akkor az Európai Unió sokkal gyorsabban és sokkal keményebben kellett volna intézkednie. Nem kellett, tehát ebből az is következik, hogy Európába csak a recesszió jött át, ennek következtében az állami beavatkozás olyan mértékű növelésére, mint Amerikában egyszerűen nem volt szükség. Sokkal kevesebb tennivaló volt, viszont az látszik, hogy a nagy transnacionális, multinacionális vállalatok kialakították a maguk világjogát, szokásjogi úton. Tehát ugye szindikált hitelt például az egész világon ma már egy Stoke & Stoke Leven nevű amerikai ügyvédi iroda formanyomtatványán lehet felvenni, Ljubljanától Dublinig és Új-Zélandig, mert a világ vezető pénzintézetei egymás közötti megállapodással szokásjogi úton kialakítottak egy világ mikrojogot, amelyhez a nemzeti államok egyre nehezebben tudnak alkalmazkodni, mert ha én Magyarországon nagyon megnyomom a gombot, akkor fogja magát és elmegy. Egy termelő vállalatot kivinni az országba elég nehéz. A pénzt kivinni a jelenlegi információs technológia mellett 5 percbe kerül. Tehát itt valamilyen módon kialakult egy világ mikrojog, a vállalati gyakorlat útján, hát ez persze csak a nagyvállalatokra vonatkozik és nem a kicsikre, és ehhez nincs világ makrojog. Az Európai Uniónak Európában van egy kis szerepe. Na de hát Európa egyre jobban öregszik, Európa egyre kényelmesebb lesz, Európa egyre jobban megy lefele, ugye, és egyáltalán nem tudja tartani a versenyt a Távol-Kelettel, mondjuk egy Brazíliával, egy Dél-Afrikával, egy Japánnal, Kínával, Indiával. Tehát ugye valami védekezés persze Európában van, de hát ez természetszerűen nagyon kevés. Na most ugye befejezésül mit lehet csinálni Magyarországon, illetve mi az, amit csináltunk Magyarországon? Ugye a magyar társasági jog az egy német típusú társasági jog. A háború előtt semmivel sem volt fejletlenebb, mondjuk a cseheké vagy az osztrákoké. Aztán jött a szocialista epizód, amely nem használta a társasági jogot. Ez is különböző szocialista országban másképp is másként történt, mert a Szovjetunióban megszüntették a kereskedelmi jogot, nálunk nem szüntették meg, a cseheknél, lengyeleknél nem szüntették meg, csak nem alkalmazták, mert az állami vállalatok nem kereskedelmi társaságban működtek. Amikor ugye a magyar gazdaságéletési reform jött 1968-ban, akkor ezek a technikák kezdtek feléledni. Magyarországon már a 70-es években egy gazdasági munkaközösség, mai nevén közkereseti társaság, 30 embert foglalkoztathatott, amely azért Magyarországon kisvállalatot ugyebár jelent. Tehát már a szocializmusban kezdtek kialakulni ezek a társasági formák, hát persze nem a részvénytársaság, persze nem a tőzsde, de ez alapot adott arra, hogy amikor indult a rendszerváltozás, már 1988-ban létrejött a gazdasági társaságról szóló törvény, amely tulajdonképpen irreverzibilis folyamatokat indított el a magyar kapitalizmus irányában, és ezért egy kicsit beképzelten, mi civil jogászok azt mondjuk, hogy a gazdasági rendszerváltozás a politikai rendszerváltozást megelőzően másfél évvel már megtörtént, mert mi 1989. január 1-én eljutottunk a kapitalizmusba, miközben a polgári állam csak ugye 1990. ugye májusa körül érkezett. És még a szocializmuson belül, még a német Miklós kormánya volt hatalmon, amikor megszületett a magyar tőzsdetörvény, az 1990 évi hatos törvény, és Magyarországon még egy szocialista alapon megnyílt a budapesti értéktőzsde. Tehát Magyarországon egy kicsit a szituáció más, egy fejlettebb társaságjoggal és egy fejlettebb értékpapír és tőzsdejoggal állunk szemben, amely azért egészen jól elment 2006-ig, a 2006-os évi 4-es és 5-ös törvény, a jelenleg hatályos magyar társasági és cégtörvény. És akkor jött a világválság. Ugye a világválság első következménye Magyarországon az volt, hogy meg kellett szigorítani a PSAF-nek a felügyeletét. Ugye ez is egy jelentős lépés, hogy nálunk együtt van. Tehát nincs külön bankfelügyelet, külön tőzsdefelügyelet, külön biztosításfelügyelet, hanem egy egységes pénzügyi felügyelet alakult ki már korábban. Ennek a szankcionálási lehetőségei, intézkedési lehetőségei bővültek 2008 óta, tehát egy nagyobb beavatkozási lehetőség jelentkezett. De az is kiderült, és tulajdonképpen ennek a korrigálása most történik, amikor csináljuk a negyedik társasági törvényt, amely már nem önálló törvény lesz, hanem a polgári törvénykönyvbe beépült rész. Most derült ki, hogy tulajdonképpen egy csomó olyan lazítást csináltunk a 2000-es évek közepén, éppen a Világbank és az amerikai behatására, amiért feltehetően a világválság következményeként már nem lehet fenntartani. Az első dolog, hogy a piacra lépés megkönnyítése érdekében jelentősen leszállítottuk a KFT meg az RT kötelező törzstőke, illetve alaptőke minimumát. Ugye 1988-ban a KFT kötelező törzstőke minimuma 1 millió forint, a részvénytársaságé 10 millió forint volt. 97-ben föl lett emelve a KFT-knél 3 millió forintra, az RT-knél 20 millió forintra, és 2008-ban a Doing Business kritikája nyomán, ami azt mondta, hogy egész Kelet- és Közép-Európában Magyarországon a legnehezebb, leglassúbb céget alapítani, jelentősen leszállítottuk, tehát jelenleg egy egyszemélyes KFT-t 100 000 forinttal, több személyes KFT-t 500 000 forinttal, zárt RT-t 5 millió forinttal, és csak a nyilvános RT-hez kell a 20 millió forint. Ez azt jelenti, ugyebár egyszemélyes KFT 100 000 forint, hogy ön most szépen erről a kiváló előadásról hazamegy, kedves papától kér 100 000 forintot két napra, holnap bemegy, elektronikusan beegyezteti a KFT-t 100 000 forintra, majd holnap után visszaadja a kedves papának a 100 000 forintot, és ezt követően szerződéseket köt milliós tételekben másokkal. Hát ez irreális. És ezért szeretnénk, amennyiben a politika megengedi, mert ugye a politikának szembe kell nézni azzal a demagóg érveléssel, hogy hát nem támogatják a vállalkozásokat, fölemelik a törzstőkét, csak ez az érvelés attól feledkezik el, hogy az a beszállító, az az alvállalkozó, aki nem kapja meg öntől a pénzét, mert ön visszaadta a papának, és újat nem szerzett, az is vállalkozó. Tehát tulajdonképpen a vállalkozókkal szembeni túlzott engedékenység más vállalkozókat visz csődbe, ami nem jó dolog. Tehát ezért valószínűleg bizonyos területeken meg kell próbálni ez év őszén az új PTK-ban a törzstőke és alaptőke emelést. A másik, a fantomizáció elleni harc. Hát ha önök egyszer abban a helyzetben kerülnek, amiben gondolom még nem kerültek, hogy Londonba bemehetnek azokra a repülőtér azon részére, ahol lát zene szól, ingyen lehet szendvicset, meg hát pesgőt kapni, ezek az a repülőtérnek az a része, amely Jersey és más ilyen offshore szigetekre megy, amelyet az angol kormány elítél, de támogat külön repülőtéri részleggel, és elmennek erre a szigetre, nekem volt szerencsém, ott vannak házak, amiben van három szoba, de be van jelentve 2000 cég. Tehát az nem a székhelyen tartózkodó cég, a magyar jog is megengedte 2006-ban, hogy székhelyet például ügyvédirodába is lehessen tartani, ne a székhelyen lehessen elsődlegesen a gazdasági tevékenységet folytatni, ezt most mi meg szeretnénk szüntetni, mert a fantomizáció, tehát a cég eltűnése az épp hogy nem jó a vállalkozóknak, bár a vállalkozók annak idején örömmel üdvözölték, mondván, hogy még ilyen bürokratikus kötöttségeknek sem kell eleget tenni. A következő dolog a hitelező védelem erősítése. Ugye, csak egy-két példát mondok erre. Van egy KFT. A KFT attól KFT, vagy RT attól RT, hogy a KFT tagja, az RT részvényese nem felel a KFT meg az RT tartozásaiért, tehát ha fizetésképtelené válik, akkor a KFT RT-t felszámolják, de a KFT RT tagjai nem felelnek az ott hagyott tartozásokért, egy csomó hitelező kielégítetlenül marad. Erre találták ki a Haftungsdurchgriffet, tehát a felelősség átvitelt a német jogban, ami azt mondja, hogy ha valaki visszaél a korlátozott felelősség intézményével, ha valaki kiüríti a társaságot, ha valaki csalár csődöt csinál, akkor a bírónak joga van, egyébként KFT-nél ilyen nincs, de mégis átvinni a felelősséget az illető magánvállalatára, vagy a KFT-ből kivitt pénzből csinált másik új vállalatra. Tehát felelősség átvitel, mint hitelező védelmi intézmény. Vagy, ha egy vállalatvezető egy társaságnak az igazgatósága, Kft. Ügyvezetője, a hitelezők érdekeinek megkárosítására szándékosan cselekszik, akkor a vezetőre is rá lehet menni, bár az általános jogszabály úgy szól, hogy a jogi személy maga felel a vezető tisztségviselőinek a károkozásáért. Tehát tetszik látni, hogy tulajdonképpen az alapkonstrukció marad, a Kft.-RT marad, de bejönnek hitelezővédelmi, közérdekvédelmi szabályok, a fantomizáció elleni harc, a hitelezők megkárosítás elleni harc, közérdekvédelmi szabályok, ezek mind-mind azt mutatják, hogy megtartjuk az európai társaságjog alapvonalait Magyarországban, de azért igyekszünk egy kicsit a kockátokat csökkenteni. És ez nem ellentétes a valódi deregulációval. Ugye azért ma is tele van a társaságjog sajnos, bár törekedtünk az adminisztratív terheinek a csökkentésére a vállalkozóknak, egyes holland felmérések szerint a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése, 10%-os adminisztratív teher csökkentés, kb. 3%-os adócsökkentéssel egyenértékű, a holland felmérés szerint, hogy hát miért kéne beírni egy vállalkozásnál, mondjuk egy Kft.-nél a Kft. Tagjai anyja nevét. Ugye a cégbíró azt mondja, hogy azért kell, mert Magyarországon rengeteg kovács van, pláne a Schmidtek is kovácsok lesznek, ugye akkor ugye meg kell határozni, hogy mely kovács, ugye? Ugyanakkor ezt egy kínainak mondom, hogy mondja meg az anyja nevét, sok kínai azt írta be, hogy Li Tang anyja. Mert ugye egyrészt nem lehet tudni, hogy volt-e anyja, másrészt pedig nem akarja megmondani, harmadszor maga se tudja. Tehát ugye ilyen típusú adminisztratív terhek leépítését persze csinálni kell, és ez nem érinti azt, hogy tulajdonképpen a világválság után egyelőre a magyar társaság jog épülete a szilárd. A joggal való visszaélést persze meg kell gátolni, és ami pedig a Veres professzor úrnak a joghézagra vonatkozó megjegyzését illeti, a modern gazdasági jogban joghézag nincs. Tudnélik, ami nincs szabályozva, az szabad. Itt legfeljebb azt kell mondani, hogy hibás az a szabályozás, amely ezt nem tiltotta meg. De joghézag nem lehetséges, hogy az én főnököm Őrsi Gyula mondta, hogy a hézag az fejbe van, nem a jogban, mert a jogban ilyen nem fordulhat elő. Persze a kérdés nincs megoldva. És miután egy percem van a megbeszélt 30-ból, ezt még elmondom, hogy a probléma nincs megoldva. Európa öregszik, egyre kevesebb, egyre rosszabb az arány az idősek és a fiatalok között, egyre kevesebb a gyerek, egyre nagyobb a inaktív lakosság, Magyarországon is ugye, hát különböző számítások vannak, de hát 3 millió 800 ezer körüli nyugdíjas, ugye, és a többi, most nem is beszélve arról, hogy valami 600-700 ezer ember úgy nyugdíjas, hogy nem ért el az 50. életévét, hát egyre nehezebben tudja Európa ezt a dolgot elviselni, és az amerikai válságnak sincs vége. Ezek bizonyos intézkedések, amik a folyamatokat lassítják, de az alapvető folyamatok megváltoztatása az önök nemzedékének a feladata lesz. Köszönöm szépen!